Tehát Bírák könyve 13:1-25-ig elnézést. Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ezért az Úr a filiszteusok kezébe adta őket 40 esztendőre. Volt egy dán nemzetségből való ember korából, kinek a neve Mánuál volt. Felesége meddő volt, nem szült. Megjelent egyszer az Úr angyala az asszonynak, és ezt mondta neki. Lásd, te meddő vagy, és nem szültél. De teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Mostantól fogva vigyázz, hogy bort vagy részegítő italt ne igyál, és semmiféle tisztátalant ne egyél. Mert teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Ne érje annak a fejét borotva, mert Istennek szentelt lesz a gyermek már anyja méhében. Ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok hatalmából. Az asszony elment, és ezt mondta a férjének. Isten embere jött hozzám, alakja olyan volt, mint Isten angyalának az alakja, igen félelmetes. Nem kérdeztem meg, hogy honnan való, ő pedig nem mondta meg nekem a nevét. Ezt mondta nekem, teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Mostantól fogva ne igyál bort, vagy részegítő italt, és ne egyél semmiféle tisztátalant, mert Istennek szented lesz a gyermek születésétől fogva halála napjáig. Akkor Mánuál könyörgött az Úrhoz, és ezt mondta. Kérlek, Uram, Istennek az embere, akit küldtél, hadd jöjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg bennünket, hogy mit cselekedjünk a gyermekkel, ha majd megszületik. Isten meghallgatta Mánuál szavát, és az Isten angyala megint eljött az asszonyhoz, amikor az a mezőn volt, a férje Mánuál azonban nem volt vele. Akkor az asszony gyorsan elfutott, hírt adott a férjének, és ezt mondta neki. Megjelent nekem az a férfi, aki a minap nálam járt. Mánuál fölkelt, és követte feleségét. Amikor odaért ahhoz a férfihoz, ezt kérdezte tőle. Te vagy az a férfi, aki ezzel az asszonnyal beszélt? Ő így felelt. Én vagyok. Mánuál ezt mondta. Ha majd beteljesedik ígéreted, milyen legyen a gyermek élete, és mit tegyünk vele? Az Úr angyala ezt mondta Mánuálnak. Őrizkedjék az asszony mindattól, amit megmondtam. Semmit se egyék, ami szőlőtőkéről való, bort és részegítő italt ne igyék, és semmiféle tisztátalan ne egyék. Tartsa meg mindazt, amit parancsoltam neki. Akkor Mánuál ezt mondta az Úr angyalának. Szeretnénk téged itt tartani, és egy kecskegidát készíteni neked. De az Úr angyala ezt felelte Mánuálnak. Hiába tartanál itt, nem ennék ételedből. Ha pedig égő áldozatot akarsz készíteni, az Úrnak áldozd azt. Mert nem tudta Mánuál, hogy az Úr angyala az. Mánuál ezt mondta az Úr angyalának. Mi a te neved? Mert a beteljesedik ígéretet, tisztelni akarunk téged. Az Úr angyala ezt felelte neki. Miért kérdezed a nevem? Titokzatos név az. Azután fogta Mánuál a kecskegidát, meg az ételáldozatot, és feláldozta a kősziklán az Úrnak. Ő pedig csodát tett Mánuál és felesége szeme láttára. Az történt ugyanis, hogy a láng felcsapott az oltárról az ég felé, az Úr angyala pedig felszállt az oltár lángjában. Ezt látva Mánuál és felesége arccal a földre borult. Az Úr angyala nem jelent meg többé Mánuálnak és feleségének. Ekkor tudta meg Mánuál, hogy az Úr angyala volt az. Akkor Mánuál azt mondta a feleségének, meg fogunk halni, mert Istent láttuk. De a felesége ezt mondta neki. Ha az Úrnak úgy tetszett volna, hogy megöljön bennünket, nem fogadott volna el a kezünkből égő áldozatot és ételáldozatot. Nem láthattuk volna mindezt, és nem hallhattunk volna most ilyent. Azután az asszony fiút szült, és elnevezte Sámsonnak. A gyermek felnövekedett, és megáldotta őt az Úr. És az Úr lelke nyugtalanítani kezdte őt a dán táborában, amely Szorá és Estaol között volt. Eddig az Úr igéje. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk.
Tovább menjünk a Bírák könyvében, és ahogyan pár héttel ezelőtt említettem, amikor vannak olyan történetei itt, amit gyerekkor óta sokan ismerjük. Valahogyan az én tapasztalatom az, hogy a vasárnapi iskolában, vagy a vasárnapi iskolai klubokban vannak olyan ószövetségi történetek, ami rendkívüli. És azért mi mondjunk ezeket, és ismerjük ezeket a történeteket, de ami szomorúan látom, sokszor nem látjuk mögötte, hogy mi az igazi mondani való. És én úgy érzem, hogy egy kicsit ez a helyzet a Samson életével, hogy mi tudunk felsorolni a különböző dolgokat, ami történt az életében. Mindjárt fogunk felsorolni azokat, ha valaki nem ismeri ezeket, akkor lesz lehetőségünk megnézni, hogy mi volt azok a rendkívüli dolgok, ami történt az ő életében. De először kell visszamenni arra a időszakra, amikor ő született. És ahogyan felolvastunk ezt az igeszakaszt a Bírák könyvéből, a 13. rész, látjuk, hogy az ő születése se volt egy mindennapi dolog, egy kicsit rendkívüli volt. Mi látjuk, hogy az Úr angyala megjelent. Először csak az édesanyjának, és utána az édesanyja és az édesapának, és mesélt neki, hogy ez a fiú egy megszentelt fiú lesz. Amikor itt használjuk azt a kifejezést, megszentelt, azt jelenti, hogy ő különleges lesz. És valóban mi látjunk a Sámson életében, hogy ő különleges volt. Látjunk azt, hogy több helyzetben az ő életében az Isten lelke rájött. És akkor tudta csinálni olyasmit, ami egy normális ember nem tudott csinálni. Amikor az angyal megjelent a szülőknek, akkor mondta először, hogy nem volt szabad az édesanyjának, amikor terhes volt, és utána mondta, hogy mi az, amit nem szabad a gyereknek. Ha visszamenjünk a Mózes 4. könyvére, a 6. rész az első 8 versben, látjunk, hogy akkor beszél arról, hogy pontosan mi az a názir fogalom. Mi az, amit egy ilyen ember vállal. És a másik, amit kell mondanom az, hogy a Sámson rendkívüli volt ebben a helyzetben is, mert általában, amikor egy ilyen fogalom tett, ez csak egy rövid időre vonatkozott. Szóval egy pár nap, egy pár hét, egy pár hónap, de a Sámson helyzetében mi azt látjunk, hogy ez egy olyan fogalom, ami az egész életre szól. Olvasunk ezt a 7. versben, itt a 13. részben, hogy a születés napja tól a halálig. Szóval ebben is látjuk, hogy rendkívüli volt. Látjuk, hogy ebben a fogalomban az volt, hogy nem volt szabad neki bort enni, vagy lényegében semmifajta alkohol az egész életében. Látjuk, hogy nem volt szabad tisztatalan ételt enni. Ez nem csak neki vonatkozott, hanem ez szélesebb vonatkozott mindenki, aki élt Izraelben ebben az időben. A harmadik az volt, hogy nem volt szabad érinteni egy holttestet. És még egy az volt, hogy a borotva nem volt szabad érinteni az ő fejét. És érdekes módon látjunk, hogy ezek a különböző részek a fogalomból úgy tűnik, hogy a Salamon csak az utolsó gyakorolta, a Samson, hogy ő csak az utolsó gyakorolta az, hogy a borotva nem érintette az ő fejét. A másik látjunk olyan példák, amikor ő megszükte a fogadalmat, és olyasmit tett, ami nem lett volna szabad. Egy másik érdekesség, amit kell látni itt ebben az első fejezetben, a 13. fejezetben, amit felolvastunk, az, hogy az angyal, aki megjelent nekik, az Úr angyala volt. Nagyon sok teológus azt mondnak, hogy ez az Úr angyala, amikor Jézus Krisztus megjelent az Ószövetségben. A testben megjelenése előtti jelenkezése. És azért olvasunk itt, hogy az édesapja, ő azt mondja, meg fogunk halni. Mert mi az Urat láttuk. Amikor rájött, hogy ez nem csak egy hétköznapi angyal, én eddig nem találkoztam egy hétköznapi angyallal személyesen, mert valahogy én azt mondom, hogy az egyik angyal nem egy hétköznapi dolog a mi életünkben, de mégis az Úr angyala, ő nem volt egy hétköznapi angyal, mert ő valóban Jézus volt. És azért, amikor az édesapja rájött erre, akkor ő ismerte azt a törvényt, hogyha valaki látja az Urat, az Istent, akkor ő meg fog halni. És félelem volt benne. De A felesége azt mondja, hogy ha az lett volna a szándéka, hogy meghaljunk, akkor már meghaltunk volna. Hanem azért megjelent nekünk, mert nekünk van egy feladat. Felnevelni a szánt. És valahogyan nem tudom, hogy ők jó munkát végeztek, vagy nem. Én azt kell mondanom, hogy a végeredmény nem volt olyan jó. Nem tudom, hogy itt kell hibáztatni a szülőket, vagy inkább a probléma nem volt a szülőkkel, hanem maga Sámsonnal. Én inkább azt mondom, hogy a probléma maga Sámsonnal volt. Mert látjunk azt, hogy ő újból és újból ment a saját feje után, döntésekben. És sokszor azok a döntéseket, amit ő hozott, ellentétes volt azzal, amit Isten kért tőle. Ellentétes volt azzal, ami volt le volt írva az igében, amit ő tudott. Nézzünk az első ilyen történet a 14. részben. Itt azt látjunk, hogy ő lement az egyik filisztinus városába, és ott látott egy nőt, és tetszett neki, és ő azt mondja, hogy én feleségül fogok vinni őt. És akkor, az akkori szokás szerint, ez nem volt egy olyan dolog, hogy ő önállóan tudta csinálni, hanem ő hazament a szüleihez, és azt mondja, hogy szüleim kell a kis segítség. Mert az a kívánságom, hogy az a nő legyen a feleségem. És a szüleik próbáltak meggyőzni őt, várja egy kicsit, ez nem lenne jó, mert az a nő nem a mi népünkból. Az a nő nem a mi hitünkból, ha mai szavakat használom. Más szóval, ha mai kifejezést használom, a szülők azt mondja, hogy várjál egy kicsit, az a nő nem egy hívő. Nem lenne szabad neked megnősülni vele. De a Sámson erőszakos volt, és ő azt mondja, hogy de igenis, ez az én kívánságom legyen ez. És a szülők belement, amikor ők követelte ezt, és ők együtt vele intéztek azt, hogy ez a nő legyen az ő felesége. De ahogyan tovább olvasunk ebben a fejezetben, kiderül, hogy ez a nő sohasem lett az ő felesége. A minnyegző az volt, de sohasem lett az ő felesége. Ha olvasunk végig a 14. részt. Mert mi azt látjunk, hogy itt, amikor ő oda ment feleségével a minnyegzőnél, a lakodalomnál, föltett egy kérdést. Egy találós kérdés, és a kérdés a következő volt, és volt 30 olyan férfi, akinek feladta ezt a kérdést, és úgy volt, hogy ő azt mondta ezt nekik a minnyegző elején, a minnyegző akkor 7 nap tartott, és ő azt mondja, hogy a 7. nap végéig kell adni a választ. És amennyiben helyesen válaszoltok, akkor én fogok fizetni nektek, amennyiben én nyerek, akkor ti fogtok fizetni nekem. A fizetség az volt, megint mai kifejezést használom, minden férfi kellett odaadni neki egy ültön. A legszebb díszruháját volt az egyik dolog, amit kellett, és a legtöbb embernek volt össze-vissza egy ilyen. Nagyon drága volt, nagyon költséges volt, és akkor ez egy nagyon fontos minden ember életében, hogy volt egy díszruhája. De amit mondtak, azt, hogy ha a Salamon nyer, akkor ezt a 30 férfi oda kell adni, a Samson nyer, akkor oda kell adni neki a 30 ruhát, amennyiben ők nyernek, akkor az ő feladata lett volna adni nekik. És a kérdés a következő volt, a 14. rész, a 14. vers, Sámson ezt mondta neki, Étel jött az everból, édes jött az erősből. Mi tudjunk a választ, mert mi olvastunk, hogy mi történt előtte. Mi tudjunk azt, hogy az egyik alkalom, amikor Samson oda ment abba a faluba, ami csak egy pár kilométer volt az ő saját házattól, összefutott egy oroszlánnal, a saját kezéből megölte, és ott hagyta az úttest mellett. És legközelebb a nagyon száraz időjárás miatt kiszáradt az oroszlán testét, és a méhek csináltak ott abban a száraz, vagy a bőrben, vagy a koponyában, ott voltak a méhecskék. És ott volt a méz. És amikor ő visszament oda, akkor onnan szedte ki a mézet. Látjunk itt, hogy itt már megszökte a nézér fogalomon, hogy nem szabad érinteni egy holttestet. Akkor itt az, hogy ő kivette a méz abból, a holttestből, akkor megszökte. De ő ezt csinált, és ez volt az alap arra a kérdésre. És az volt a probléma, hogy ez a 30 férfi nem tudta kideríteni, hogy mi az ez a találó kérdés. Küzdködtek vele, de nem tudtak kideríteni, hogy mi ez. És akkor azt csináltak végre, hogy oda mentek a Menasszonhoz, és azt mondták a Menasszonnak, hogy mondd nekünk, vagy próbáljad kideríteni Samsontól, hogy mi a helyes. Mi a helyes válasz? Ő mondaná ezt neked, ha kérsz tőle. És akkor harcolt és harcolt a Samsonnal, kérdezte tőle, ha szeretsz engem, ezt mondd nekem. És akkor így alakult a végén, hogy a Samson elmondta neki, és ő mondta el a férfiaknak, és a férfiak mondta a hetedik nap végén a helyes válasz a találós kérdésre. De akkor a Samson mérges lett, ő azt mondta, hogy nem volt igazságos, amit csináltatok, nem volt helyes, és amiért az, hogy ő tudta fizetni a 30 darab ruhát, ő lement egy másik városba, megölt 30 embert a filisztinusok között, és elhozta tőlük a ruhákat, és odaadta. Én azt mondom, hogy nem hiszem, hogy ezt tudnunk felsorolni, mint nagyon szép keresztény viselkedés. Csak azért mondom ezt, mert mi látunk a Samson életében, hogy nem volt jellemző róla a szép keresztény viselkedés. De annak ellenére mégis valami ok miatt, amit én azt mondom, hogy mi igazán nem tudunk magyarázni, Isten használta őt. És az volt, hogy a Samson elment megölni ezt a 30 embert, akkor ott hagyta a Menasszon, a lakodalom hetedik nap után, még mindig nem voltak együtt, és amikor nem voltak együtt, és a Samson elment, akkor az édesapja azt mondta, akkor lehetséges, hogy a Samson mégse akar, hogy az én lányom legyen az ő felesége, akkor ez egy elég kellemetlen helyzet, akkor volt az egyik, ahogyan mi mondjuk, az egyik tanú a Samsonnak, aki ott volt, és akkor ő átadta a felesége a tanúnak. És a 15. rész fejezetben látjunk, hogy egy idő után a Samson visszajött, azzal a gondolattal, hogy a felesége ott lesz, és akkor tud folytatni az ő kapcsolat vele, és amikor érkezett oda, kiderült, hogy az édesapja már odaadta őt másnak. És emiatt megint a Samson egy kicsit mérges lett, és ő azt mondja, jó, ha ezt csináltad, akkor én vissza fogok adni valamit neked. És mi azt látjunk a 15. részben, egy olyan történet, amit olvasunk a vasárnapi iskolában, halljunk, ő fogta 300 róka. Én azt mondom, hogy ne kérdezz tőlem, hogy hogyan tud valaki szerezni 300 rókat. Én azt mondom, hogy a róka, egy rókat elég nehéz fogni, de valahogyan neki volt 300 róka. És ő összekötötte a farka két róka egymás mellett, tűzet rakta ott, és elengedte őket. 150 pár, mindenhova futtautak, és minden, ami a mezőn volt, a mezőgazdaságban, amiatt leégett. Gondoljatok, hogy milyen nagy kár okozna ezt. És emiatt a filisztínusok szenvedtek egy hatalmas nagy kár, amikor tönkre ment minden ott azon a környéken. És akkor ők úgy döntötték, hogy jó, akkor le kell állítani ezt az embert, és egy kis hadsereg támadta Samsonot. És ott a 15. részben, a 14. versben olvasunk, hogy az Isten lelke rászállt, és amikor ezt csinált, akkor talált egy száraz számar alcsontot. És ez az alcsonta ő megölt legalább 1000 filisztinus. Én azt mondom, hogy egy Hollywood filmet nem tudna jobbat kitalálni, hogy ezek a hősök, amit ők kitalálnak, hogy milyen eszközök használnak, és ilyesmi. Én azt mondom, hogy szerintem ez nagyobb bármelyiknél. És emiatt én azt mondom, hogy az egyik értelemben annak ellenére, hogy a Samson mit csinált, és milyen szándék volt benne, amikor csinált valamit, mégis a következmény az volt, hogy a filisztínusok féltek Izraeltől. És nem támadtak őket, és hagytak teret nekik. De nincs vége a történet. Most érkezünk a 16. részre, és itt találkozunk a második és a harmadik nő a Samson életében. A második nő az ő életében, a 16. rész első versben látjunk, hogy egy parázna nő volt. Olvasunk azt, hogy a Samson elment Gázába, meglátott ott egy parázna nőt, és bement hozzá. Megint látjunk, hogy ez az ember, aki Isten kiválasztott, a rossz utat választott. És amikor ő bement a parázna nőhöz, utána látta azt, hogy megint próbálnak támadni őt, és akkor valamikor az éjszak közepén ő menekült. De a probléma volt, hogy ott a városban zárva volt a kapu. Ő mit csinált? Ő fogta a kaput, és lehúzta az egészet, és elvitte magával, és így ment ki a városba. megint látjunk egy olyan természet fölötti erő benne, hogy ő tudta menekülni, amikor mégis bűnben bűn cselekedett. És valahogyan mégis Isten adta nekik az erőt. És akkor ez csak megerősít az ő hírnevet, hogy ő tudta ezt csinálni. Tudta csinálni olyasmit, amit senki nem tudna csinálni, ami lehetetlen egy embernek. És jön a harmadik nőr. Megjent, a Sámson szerelmes lett, megjent egy filisztínus nővel szerelmes lett, a Delila nevű nő, a 16. rész, a 6. versben találkozunk vele, és látjuk, ahogyan alakult a kapcsolat vele, akkor úgy tűnik, hogy a nőnek volt valami hátsó szándék a kapcsolatban, mert nagyon sok pénz ígértek neki, ha ő tudna kideríteni, hogy honnan van a Sámson ereje. És látjunk, hogy volt több dolog, amit Sámson mondta neki, ami nem volt igaz, hogy ha ezt csinálsz velem, akkor nem lesz erő. 7. versben látjunk azt, hogy ha azt mondja, hogy ha összekötöd nekem 7 nyers innél, akkor nem lesz erő. Kiderült, hogy meg is volt erő. Akkor azt mondja, hogy ha kötöd engem új kötellel, ami eddig nem volt használva, akkor nem lesz erő. Akkor megint kiderült, hogy semmi hatás nem volt rajta. A harmadik dolog, amit látjunk a 13. versben, az volt, hogy Sámson azt mondta neki, hogy összeszöved fejem 7 hajfon alatt. És ha ezt csinálsz, akkor nem lesz erő. Látjátok, már egy kicsit közelebb volt az igazihoz, mert ez már érintett a haja a fején, de mégse volt ez. És megint, amikor próbált kideríteni, kiderült, hogy erő még mindig volt erő benne. És akkor végre látjunk azt, hogy miután napról napra zaklotta, hogy mégis mondjad nekem, mégis azt, ahogyan kihasz, ha valóban szeretsz, akkor nem fogsz titok visszatartani tőlem. Minden fogsz elmondani nekem. Ez a nőr használt minden eszköz, amit tudott találni, ami volt a kezében, hogy tudna kideríteni ezt. És végre Sámson egy gyenge pillanatban mondta neki, igen, ha levágod a hajamat, ha leborapod a hajamat, akkor nem lesz erő. És ismerjünk a történet, hogy levágta a hajat, amikor a Sámson felkelt, miután aludt, akkor azt gondolta, hogy minden rendben lesz, ő kész volt a harcra, és nem volt ereje. És akkor megfogták őt, megvakítottak, és elvittek fogságba. Gondoljatok róla, egy olyan ember, aki eddig az életében tudta szerezni bármit, amit akar. Aki egy olyan ember, aki úgy mondom, hogy teljes volt a hatalma. Senki nem tudta akadályozni őt. És akkor ő egy ilyen helyzetbe került. Én azt mondom, hogy az volt a szándék ott a vezetőknek, amikor az utolsó időkben, az ő életében használtak őt olyan, ahogyan régebben ismerjük, hogy a cirkuszban. Voltak olyan rendkívüli dolgok. Legalább amikor én növekedtem föl, és mentünk a cirkuszba, mindig ott volt az egyik helyiségben a világ legmagasabb ember. És találtak valakit, aki esetleg 220 centi magas volt, és akkor ő ott állt, és akkor ő a legmagasabb. Akkor az ember megy a kövek közöbe, és benne ez, ott van a világ legköverebb ember. És ott van egy nagyon köver ember, a harmadikban a legalacsonyabb ember, és a negyedikben ott van Samson, a legerősebb ember. Ki van írva? A világ legerősebb ember. És az emberek oda mentek, és láttak ők, és nevették. És mi nem tudunk, hogy mennyi idő történt ez, hogy ő ott volt kiállítva. Valami formában, hogy az emberek tudtak látni, akik hallottak erről, és oda mentek nevetni. Olvasunk, amikor vitték őt ott, ahol volt ez a rendezvény, ez a palotába, hogy egy ember tudta oda venni őt. Oda vezették őt. És amikor ott volt ezen az ünnepségen, látjunk azt, hogy Samson az Úrhoz kiállt, és ezt mondta. Ó, Uram, Uram! Emlékszel még rólam, és erősíts meg engem most még az egyszer, én Istenem, hogy bosszút állhassak a filisztinusokon a két szememért. Valahogyan ez is, ha nevezhetünk ezt egy imádság, egy kicsit problémás nekem. Mert az nem volt az imádság, hogy Isten, én szeretnék utoljára az életemben valahogyan hozni neked a dicsőséget. Esetleg, ha az lett volna, akkor azt mondjuk, hogy az rendben. De nem. A szándéka, az imádsága az, hogy én szeretnék bosszút állni. De mégis látjunk azt, hogy Isten hallotta az ő imádságot, és újból adott neki erőt. Amikor gondolkodom, hogy itt van a két oszlop. Valószínűleg egy kicsit közelebb voltak egymáshoz abban a helyzetben, mert azt látjuk, hogy ő behúzta. Ahogyan mondnak, hogy valószínűleg nem kellett olyan sok erő ehhez, mert fönt volt egy karzat. És ezek az oszlopok valahogyan fönt tartotta azt a karzatot, de az emberek, akik Fülöp, mindenki akarta látni őt. És azt mondnak, hogy valószínűleg az a karzat túl volt terhelve. És mi tudjunk azt, hogy ha valami túl van terhelve, akkor van egy kritikus pont, amikor nem bírja. És amikor ő húzta az oszlopokat, azok az emberek, akik fönt voltak, az az egész rész összeesett, úgy, hogy az emberek, akik lent voltak, az ráesett azok az emberekre, akik meghaltak. És akik fönt voltak, azok is, amikor leestek, meghaltak. Mi nem tudjuk, hogy pontosan hány ember meghalt akkor, de mi tudjuk azt, az igében azt mondja, hogy többen haltak meg akkor, többen ültek meg akkor, mint előtte az egész életében. És mi tudjunk azt, hogy az életében volt legalább 1030 ember, aki ő megült. Szóval akkor azt tudjunk, hogy több volt, mint 1000 ember, akit ott meghaltak. Ez a történet. És megint én azt mondom, amikor mi halljunk ezt, mi azt mondjuk, jó, egy érdekes mese, ahogyan ez az erős ember ezt csinált. De mi a mondani való? ez mit mond nekünk? És szeretnék kiemelni két olyan dolog, ami igaz Istenről, amit tudunk tanulni ebben a történetben, és két olyan dolog, amit tanuljunk az emberről. Kezdjünk az egyik, amit tudjunk Istenről. Az első dolog, amit én láttam Istenről ebben az egészben, az, hogy Isten tud bármit vagy bárkit használni, hogy meglegyen az, amit ő akar. A Sámson mi olvasunk róla, hogy ő volt az egyik bíró. A bírók feladata az volt lényegében visszatartani az ellenfélt. Ebben a helyzetben a filisztínus. És mi azt látjuk, hogy az ő hatalma miatt, az ő fizikai hatalma miatt, ő ezt csinálta az ő életében. Ők annyira féltek tőle, hogy volt békesség abban az időben, amikor ő élt. Én egy másodpercre nem mondom azt, hogy ahogyan a Sámson élt, helyes volt. De én azt mondom, hogy mégis Isten tudta használni őt eszközként az ő kezében, hogy Isten tudta elérni valami jót az ő népének. Mi az írásban látjunk azt, hogy Isten sokszor használt olyan valaki vagy valamit, amit esetleg mi nem használtunk volna. A Mózes negyedik könyvében, a 25. részben a Bálom látjunk, és látjunk, hogy amikor ő ment valahova, Isten használta egy számar. Egy számar, aki tudott beszélni. Én azt mondom, hogy ez nem egy normális dolog, ez nem egy mindennapi dolog, de Isten így tudta használni egy számar. És tudta vezetni. Más helyzetben látjunk, hogy Isten használt olyan embereket, akit mi nem választottunk volna. De Isten azt mondja, hogy igenis ezt tudunk használni. Látjunk, hogy a József életében, hogy a testvérek tettek valami, ami teljesen rossz volt, eladtak a testvérüket, de mégis Isten használta ezt a jóra. Szóval valahogyan azt kell látni, hogy a mi viselkedésünk nem tud akadályozni azt, amit Isten akar csinálni. És én azt mondom, hogy sokszor a mi viselkedésünk ellenére Isten mégis végez egy munkát egy helyzetben. Fontos látni azt, hogy Isten nagyobb nálunk. És a mi viselkedésünk, a mi makacságunk, a mi engedetlenségünk nem akadályozhat Isten. Isten nagyobb nála. Most nézünk két dolog, amit tanuljunk az emberről, és utána visszamenjünk az utolsó lesz, amit látjunk Istenről. A Sámson életében látjunk azt, hogy Isten kiválasztotta. És én azt mondom, hogy mi lett volna, ha? Mi lett volna, ha Sámson Istennél járt volna? Gondoljatok, hogyha ő tudta volna az ő erője használni mindig a jóra. Mi lett volna? Mi ismerünk az Új Szövetségben a történet a sáfárságról, ahol Isten adott talentumok különböző embereknek. Én azt mondom, hogy az egyik értelemben, ha mi azt mondjuk, hogy ott a példában van olyan, aki egyet kapott, van, aki kettőt, van, aki ötöt, én azt mondom, hogy a Sámson kapott százat. Ő többet kapott, mint az átlag. És azt kell látnunk, hogy ő nem volt jó sáfár. Azzal, amit ő kapott. Én azt mondom, hogy nem a mi feladatunk összehasonlítani magunkat másokkal. Nem kell irigy lenni, hogy én nem vagyok olyan erős, mint Samson volt. Hanem fel kell tenni a kérdést mindannyiunk magunknak. Mi az, amit Isten adott nekem? Mi az a képesség, mi az a tehetség, mi az a lelki ajándékot, amit Isten adott nekem? Megfelelően használom azt, vagy nem? Szóval az egyik oldalon az ember életében, amit látjunk itt, a lehetőség. A másik oldalon, amit látjunk, a kísértés. És mi látjunk a Samson életében, hogy a gyenge pont volt a nők. A lehetséges van olyan itt köztünk ma, akinek az a gyenge pontja. Lehetséges van olyan, aki állandóan küszködik ezzel a bűnnel. A nem megfelelő kapcsolat egy nővel, egy nem megfelelő kapcsolat egy férfival. De én azt mondom, hogy nem korlátozott a probléma csak erre, a bűnre. Van más kísértések, amiben szembe kell állnunk. Van olyan, akinek a probléma a szerencsejáték. Szerencsejáték rabja tud lenni valaki. Az a reménysége, hogy előbb-utóbb fogok győzni. És akkor mindig abba a téves hitben van, hogy ha ezt csinálom eleget, akkor előbb-utóbb fogok nyerni. Egy másik kísértés, amit esetleg azt mondom, hogy egy új kísértés, ami létrejött az utolsó 20 évben, a számítógép játék. A héten hallottam, hogy itt Magyarországon egy átlag gyerek, nem tudom pontosan milyen korig, naponta 4,9 óra ül a képernyő előtt. Vagy a számítógép, vagy a tévé. És azt mondták, hogy az utolsó 10 évben nőtt az idő, lényegesen nőtt az idő a számítógép előtt, érdekes módon csökkent egy kicsit az idő a tévé előtt, de a teljes idő, ami az ember áll, ül a képernyő előtt, nőtt. Azt mondnak, hogy az a veszély most már, hogy az emberek nem tudnak személyesen kommunikálni másokkal. Mert lényegében nem tartnak kapcsolat más emberekkel, mert csak ülnek a számítógép előtt. Ott is van valami folyta kommunikáció esetleg, de más. És én azt mondom, hogy ez egy veszély. Megint egy olyan kísértés, hogy az ember tud a rabjára válni. Egy másik kísértés a divat. Hogy én akarok a legjobb, a legszebb ruhában lenni mindig. És akkor is, ha nincs pénz arra, akkor az kell. Los Angelesben már hallottam többször azt, hogy a bandakban megölnek valakit a szipria miatt. Az ember megvásárol a legújabb $200 kosárlabda szipőt, a másik ember kívánja, és csak a szipria miatt megöli egy embert. Mert ő akar a divatos szipőben járni, és neki nincs annyi pénz megvásárolni azt. A divat. Az tud olyan dolog lenni, amit elcsábít minket. Szóval én azt mondom, hogy itt a kísértés másik oldala az engedelmesség. És mi azt látjunk Sámson életében, hogy az hiányzott. Amikor lett volna helyzetek, különböző helyzetek, amikor tudta volna engedelmeskedni az Úrnak, az Úr útján járni, ő sorozatban választotta a rossz utat. És látjunk a következmények az ő életében is. Látjunk, hogy ő hova jutott, mint fogoly, mint rabszolga. Szóval én azt mondom, hogy vigyáznunk kell, mik azok a kísértések a mi életünkben. És azt kell látni, hogy azt a szent lélek, amit Sámson kapott Istentől, ő minden keresztény emberben él, és ő adhat minket az erőt a kísértésekben. Az utolsót, amit látjunk, az Isten kegyelme. Azt kell látnunk, hogy minden, ami van a mi életünkben, az Istentől van. Az az error, ami volt a Sámson életében, az egy ajándék volt Istentől. Az nem volt amit ő szerezte a saját erőfeszítése, hanem a fiatal korában ezt az error valamit, amit Isten adott neki. És az élete végén, amikor ő imádságban fordult Istenhez, és kért tőle ezt a lehetőséget. Látjunk azt, hogy Isten irgalmas volt vele. Néha mi beleesünk abba a hibába, hogy mi azt mondjunk, hogy magunknak, hogy én túl bűnös vagyok. Én olyasmit tettem, amit Isten sohasem tudna megbocsátani. Én azt mondom, hogy ha van ez a gondolat az eszedben, hogy esetleg tudnám fordulni Istenhez, esetleg tudnám bocsánatot kérni az Úrtól, de ha kérném, akkor valószínűleg nem adna, nem bocsátana meg. Azt kell látni, hogy igenis, ha mi odaforduljunk hozzá, és mi bocsánatot kérünk tőle, ő megbocsát. Ez igaz a hitetlen ember életében, és ez igaz a hívő ember életében. Ha a hitetlen ember odajön Istenhez, és azt mondja, hogy Isten, bocsáss meg, bűnös ember vagyok, akkor Isten nem fog elküldeni. Mert ő már küldte Jézus Krisztus, és Jézus Krisztus meghalt a kereszten minden ember bűnéért. És azért, ha egy ember odafordul hozzá, és bocsánatot kér, Isten megtisztít. Ha hívő vagy, ugyanazt lehet mondani, hogy lehetséges, hogy tettél olyasmit, amire nem vagy büszke. Lehetséges, hogy van olyan bűn az életedben, amit most akadályoz a közösséged Istennél. Isten irgalmas. És Isten kész megbocsátani. döntsönöd kell. Legyen keserűség a szívemben, vagy legyen alázat a szívemben, és odafordulok az Úrhoz, és azt mondom, hogy Uram, bocsáss meg. Amikor olvasunk a Sámson története, én azt mondom, hogy számomra az egyik legszomorúbb történet a Bibliában. Mert itt volt egy ember, aki azt mondom, hogy minden lehetőség állt előtte, és nem élt a lehetőséggel. De mégis ebben a szomorú történetben van reménység. Mert Isten jelen van, és látjunk azt, hogy Isten tud hozni jót a rosszból, és látjunk azt, hogy Isten irgalmas. Imádkozunk. Édesatyánk, segíts minket megérteni azt, hogy a fizikai erő az korlátozott, amennyi haszon tud hozni. Segíts minket látni azt, hogy csak akkor tudunk erős lenni, ha azt az erő tőled származik. És igenis szükség van arra, hogy mi elismerjünk azt, hogy mi gyengék vagyunk. És a saját erőben képtelenek vagyunk. Kérünk, segíts minket elismerni és elfogadni a mi gyengeségünk, és segíts minket, hogy tudunk megérteni azt, hogy te vagy az erő, a lelki erő forrása. Segíts minket, hogy forduljunk hozzád, és kapaszkodunk hozzád. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.